Eredményes élettalálkozó 2015. január 30-a. Vallás helyett élet, avagy becsatolva, de mégis szabadon.
Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, sziasztok! Nyilván így nem hivatalosan már köszöntünk egymásnak, de felvétel kedvéért még egyszer, úgyhogy sziasztok, és nagyon sokat gondolunk rátok is, akik a felvételt nézitek, vagy hallgatjátok a hanganyagot, jó reggelt, és tényleg a szívünkön vagytok, mert emlékszem rá, amikor én még útkereső fázisban voltam az életemben, és emlékszem egy üzletember, házaspárról tudtam, hallottam, hogy ők nagyon fura volt, de mintha jelentett volna valamit, hogy ők így hisznek Istenben, és hogy ők tudnak erről beszélni. És azt mondtam, hogy nekem ezekkel az emberekkel találkoznom kellene, beszélnem kell velük. És emlékszem, hogy összejött egy találkozó, meghívtak a saját lakásukba, és kérdezgettem őket, ők válaszolgattak, és szerintem nem nagyon értettem, hogy mit mondtak. Meg még az is lehet így, hogy lehet, hogy fura dolgokat is mondtak, nem tudom. De egy dolog biztos, hogy reményt találtam. Nem tudom, tudjátok-e, mi az a remény? A remény az bizalom a jövőbe. Az az öröme, annak a lehetősége, sőt, igazából az azzal kapcsolatos meggyőződés, hogy a jövő jót tartogat. Meggyőződés a jövőben. Ők reményt adtak, hogy lehet, hogy az élet több annál, mint aminek én gondoltam. Lehet, hogy azok a tínédzser álmok, amiket mi felnőttek már megmosolygunk, mert már túl sokat éltünk ahhoz, hogy elhiggyük, hogy az az élet létezik. És a velük való beszélgetés után ez a remény megszületett. És adtak egy kazettát. Okay, egyetlen egy darab kazettát. Akkor még nem volt olyan, hogy MP3, az olyan régen volt, hogy CD, azt hiszem a CD akkor kezdett el megjelenni, nem tudom, jól időzitek-e, de a lényeg, hogy adtak egy kazettát, egyetlen egy darabot, és azon egy lelki pásztornak egy üzenete, egy Isten tiszteleti üzenet volt felvéve. És azt se értettem, de azt meghallgattam, nem is tudom, 30-szor, 50-szer, nem tudom, mert nem volt semmi más. És hónapok teltek el, mire a következő forráshoz hozzájutottam, úgyhogy addig azt hallgattam. És emlékszem, hogy minden szót megpróbáltam megérteni. Nyilván, hogyha már 51-szer hallgatod, akkor na, azt ott most miért mondta? Mit akart azzal mondani? És emlékszem, hogy így szívtam ki az információt, a megértést, a reményt abból az üzenetből. És azt gondolom, hogy ez nagyon hasonló élmény volt nekem, mint amilyen lehet neked, amikor fölmész az istenlétezik.hu weboldalra, vagy bármelyik, most már több társult oldalon is szerepelnek a hanganyagaink, amikor letöltöd, meghallgatod, esetleg elviszed magaddal a kocsiba, a telefonodon rajta van, és megtörténik a csoda. Megtörténik a csoda. Vasalás közben, a dugóban valahol, vagy egyik várostól a másik városig. És a csoda az, hogy Isten ott van, ahol az ő igéjét beszélik. Egyszerűen ott van, és ő tud rólad. Neki fontos vagy. És csak egész egyszerűen tanít, leleplezi magát, megváltoztatja az életedet, az enyémet megváltoztatta. Egy nagyon-nagyon csodálatos módon. És ha arra gondolok, hogy esetleg Ernőnek, nekem, és mindazoknak, akik itt szolgálnak az eredményes élet találkozón, a gyülekezetünkben, a bibliai iskolában. Ha nekünk lehet egy kis részünk abban, hogy a te életedben megtörténjen az, ami megtörtént az enyémben, akkor nagyon nagy hála fog el. És egy kis félelem is. Mekkora tisztesség, mekkora felelősség. Úgyhogy csak gondolunk rátok, szeretünk titeket, és köszönjük, hogy Kecskemétről eljöttetek meglátogatni minket. Szülinapi ajándék, ezt hallottam. És nagyon, nagyon megtisztelő, hogy itt vagytok, tényleg. Köszönöm, köszönjük, és látjátok, hogy itt ilyen szerény, kis családias légkörben vagyunk. Nagyon nagy dolog nekünk hallani rólatok. Ugye, mi olyanok vagyunk, mint akik egy... Van egy sötét doboz, nem egy nagy doboz, és csak két kis luk van rajta, az is le van függönyözve, és azon keresztül nyúlunk be, és nem látunk semmit, hogy mi van a túloldalon, csak tapogatózunk, és ti olyanok vagytok, mint amikor valamit megérinthet a kezünk. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttetek. Én átadnám Ernőnek a mikrofont, és én leülnék addig egy picit.
Köszönöm szépen a szót, ígérem, hogy rövid leszek. És én is egy szép jó reggelt kívánok valamennyiünknek, és határainkon innen is túl. Volt egy rendkívüli élményem Adán, a Szerbia vajdaságban van. Járunk ki oda. Vannak ott kereső emberek, vannak, akik már megtalálták a válaszokat. És most múlt héten voltam kint, és voltunk beszélgetni egy házaspárral. Soha életemben nem láttam még megszomorodni ennyire egy nőt, aki rájött arra, hogy eddig azt gondolta, hogy keresztény, és rájött, hogy nem. És ezen gondolkodtam. Végülis az üzenetem nem ez, ez csak egy rövid beszúrás az elejére, hogy keresztény kultúrkörben élünk. Annyira megszoktuk ezeket a díszleteket, amik, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy körülvesznek bennünket, a templomokat, különböző szertartásokat. Természetesnek veszük, hogy megkereszteljük a gyerekünket, amikor megszületik. Aztán valamilyen titokzatos módon, amikor házasságot kötünk, akkor akár hívők vagyunk, akár nem, lehet, hogy a legnagyobb ateista vagyok, de mégis valahogy úgy érzem, hogy templomba kell mennem az anyakönyvvezető után. És aztán nem hívő emberek elmennek templomba, és megkeresztelik a gyereküket, és néhány dolgot fontosnak tartanak. És amikor megkérdezem, hogy miért kereszteled meg a gyereket, miért fontos ez? Hát ez a szokás, ez a hagyomány. És ez a hölgy is így gondolta. És amikor beszélgettünk, ez egy hosszú beszélgetés volt, amikor elmondtam neki, hogy a kereszténység valami teljesen más, akkor valójában összeomlott. És volt, nem csak a felismerése volt meg, hanem kapott egy választ, hogy mi a kereszténység. És ez csodálatos, amikor én felismertem, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Úgyhogy keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztus követője. Ez valami egészen forradalmi, Krisztus követője. Hogy nem mindössze abban merül ki a dolog, hogy esetleg minden vasárnap beülök a templomba, és nézek ott szertartásokat, hanem arról szól a dolog, hogy az élő Istennel lehet egy személyes kapcsolatom. És amikor ezt mondom valakinek, hogy Istennel lehet egy személyes kapcsolat, akkor mindenki elkezd hátralépni, és van, ne, ez túl sok. Először is nem hiszem, hogy Isten létezik, és hogyha létezne is, akkor sem hiszem, hogy ő leereszkedne oda, hogy velem szóba álljon. És amikor gondolkodom magamról, hogy ki vagyok, akkor igenis nagyon sok köze van az életemnek ahhoz, hogy teremtmény vagyok, vagy pusztán a véletlen műve. Oké, és talán kapcsolódok a gondolatomhoz, hogy kik vagyunk mi emberek. Láttam egy filmet, a Éli könyve, hányan láttatok? Ugye a Bibliát menekít az ember, az egyetlen megmaradt példányt a Földön. És aztán van egy csatornó a végén, ezt most nem akarom lelőni, de van egy jelenet, és szeretem az akciófilmeket, még ez egy kicsit sok volt nekem, hogy hogy a Denzel Washington játsza, és nála van a Biblia védelmezés, egy fickó el akarja tőle venni, tudja, hogy nagy értéket képvisel, ha bár nem abból az indítatásban, amiből a Biblia íródott, ő a saját céljaira szeretné felhasználni. Egyébként nagyon jó fel lehet használni a Bibliát a saját céljainkra. Ezt tette az egyháza az évszázadok folyamán. Oké, de vissza a filmhez, a Denzel Washington, tehát meg akarják ölni, körbeveszik egy csomón egy ilyen kricsmiben, és ő mondta, hogy engedjetek el, mert az jobb lesz nektek. És akkor elmegyek békével, de úgy döntenek itt az emberek, hogy nem fogják elengedni. Ő leteszi a cuccait, és látszik, hogy öldöklés következik. Leteszi szép nyugodtan, és a Bibliából idéz. Mielőtt végezne az egész kompániával másfél másodperc alatt, és a következőt idézi. Mózes első könyve, 3. fejezet, 17. vers. Átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Tövist és bogáncskórót teremjente néked, és egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert onnan vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. És utána elkezdődik az öldöklés. De arra gondoltam, hogy por vagyok, ezt mondja a Biblia. Kicsoda vagyok én? Kicsoda vagyok? Csak por vagy. És ez a gondolat taszít engem. És aztán a gondolat az, hogy talán nem az a fontos, hogy miből vagyunk, miből áll össze a testünk, hanem hogy kicsoda az alkotó. Azt gondolom, hogy ha egy műalkotást szemlélünk, sosem az a lényeg, hogy miből áll a műalkotás, hogy miből épül fel. Amikor Dávid szobrot nézem, nem arra gondolok, hogy Michelangelo hogy választotta ki ezt a márványtömböt, vagy hogy ennek a szobornak az anyaga márvány. Nem ez lesz az első, ami az eszembe jut, hanem hogy megcsodálom a formáját. Megcsodálom azt, hogy micsoda zseniális volt az alkotó. Ha munkácsi képeket nézem, volt szerencsém látni a Krisztus trilógiát egyben, akkor nem arra fog gondolni, hogy ez a képkeret milyen fából készült, hogy a vászon vajon milyen anyagú, hogy milyen klassz ez a festék, amit rákentek, hanem ott fogok állni és csodálom. Az egyik 36 négyzetméter, azt hiszem. Munkácsi majdnem belehalt, miközben festette. Szenvedélyesen festett. Szenvedélyes volt az alkotó. Hanem amikor állok egy műkincs előtt, akkor az alkotó zsenialitására fogok gondolni. És arra, hogy milyen csodálatos ez, amit készített. És az igazságnak az csak az egyik fele az, hogy porból vagyunk, mert ez igaz. De vajon van-e ennél több, miközben kutatom a forrásomat, hogy honnan vagyok, amikor kutatom a gyökereimet. És János 9-ben látok valamit. Jézus meggyógyít egy vak embert. És Jézus néha fura dolgokat csinált. És nagyon sokáig tűnődtem vele, hogy miért ezen a módon gyógyította meg a vak embert. Születésétől fogva vak ember. János 9:5-ben. Még-e világon vagyok-e, világvilágossága vagyok, ezt Jézus mondja. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemeire. És mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elménne azért is megmosakodott, és megjött látva. Oké, de miért kent sarat a szemére ennek a vakembernek? Miért nem mondta Jézus, hogy csak gyógyulj meg? Mert látjuk, hogy ilyet is tett. Volt olyan eset, amikor csak szólt, és lett. És gondolkodtam rajta, hogy vajon miért? Miért pont sarat kent ennek az embernek a szemére? És aztán Jób könyvében így keresgéltem a sára, erre a szóra. Vajon van-e valami jelentőség? Mert amikor Jézus tesz valamit, akkor van valami plusz jelentés túl a nyilvánvalón. Mindig szemléltet, mindig kiábrázol valami mélyebb jelentést is. Jób 33:6. Jobbnak a barátai próbálják Jobot vigasztalni. Íme én szintúgy Istené vagyok, mint te, sárból formáltattam én is. És aztán Ézsaiás 64-ben, Ézsaiás könyve. Sokan tűnődnek azon, hogy miköz az Ószövetségnek az Új Szövetséghez. Én azt mondom, hogy minden. Úgy értem, a kettő együtt egy egység. Minden, minden. Az Ószövetség és az Új Szövetség Isten ugyanaz az Isten. Egy csodálatos kijelentés. Ézsaiás 64:7. Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk, és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk, mi mindnyájan. Jézus nem véletlenül használt sarat, hanem azt mondta, hogy itt áll a sérült teremtmény a teremtője előtt. Eljöttem hozzád, Te sár vagy. De ez csak a kép egyik fele. Tudom, hogy Sátán beszél hozzád, és mondja, hogy sár vagy, de ő ilyen. Ő mindig csak az igazság egyik felét fogja elmondani neked. A másik fele viszont az, hogy én vagyok az alkotód, és egy remek mű vagy. Sárból vagy, de én vagyok Isten, és én szeretlek téged. És sosem fogod azt hallani Sátántól, hogy a barátod akarok lenni, hogy felhatalmaztalak arra, hogy a gyermekem legyél, hogy egyedi vagy, és megismételhetetlen, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. Ezt sosem fogod hallani. És csak arra bátorítalak, ezt mondja a Biblia, hogy gondolkodj az igazságnak megfelelően. Ne csak az igazság egyik felére tekints, hogy sár vagy, hanem, ahogy Sanyi beszélt a reményről, hogy az a reményünk, a remény ugye egy jövőben, bízhatunk abban, hogy egy jövőben bekövetkező, kedvező esemény ránk nézve, ez a remény. Az a reményünk, hogy Isten helyreállít bennünket, és ez megtörtént Sanyival, velem, Petivel, veletek, talán veled is, aki hallgatod és nézed, de hogyha még nem történt meg veled, akkor csak biztatlak arra, hogy ne csak arra gondolj, hogy por vagy és sár vagy, mert ez csak az igazság egyik fele. A másik az, hogy Jézus szeretne oda menni hozzád, és azt mondani, hogy az én egyetlen egyen vagy, szeretlek. Már azelőtt szerettelek, hogy megszülettél volna, az elmémben léteztél. Szeretnélek helyreállítani, sarat kenni a szemedre, és aztán megkérni téged, hogy menj el a Siloán továbbra, és mosakodj meg. Mert az annak, mert ez a megtisztulásnak a jelképe. Szükséged van arra, hogy megtisztulj, mert bűnös vagy. És egy csoda, hogy egy bűnös ember állít most előttetek, és ő beszélhet ezekről a dolgokról, aki semmivel nem jobb, mint ti, hanem ez Isten dicsősége, hogy átragyoghat ami bűnös voltunkon az ő dicsősége. Hordozhatjuk az ő dicsőségét, hogy ismerhetjük az ő gondolatait rólunk, ha bár sár vagyunk, bűnös, bukott emberek, akik eltorzultak a bűntől, a bűn a céltévesztés, és ha körülnézünk a világunkban, nagyon nehéz lenne ezt tagadni. De csak hadd mondjam, hogy Jézus ott jár mindannyiunk körül. Egyszerre mindenki körül, és körülötted, és keres téged, és azt mondja, hogy hadd kenjek sarat a szemedre. És aztán mondd még valamit. Utána nyisd ki a szemed, és imádj engem. És ez a következő, és ezzel fogom befejezni, ez az, amitől írtózunk. Mi az imádat? Az összpontosítás legmagasabb formája, ez az imádat. És aztán a vakember, még vannak kalandjai, itt a zsidó farizeusokkal, akik szeretnék semmivé tenni Jézusnak a munkáját, és aztán van egy kihallgatása, de most erre nem szeretnék kitérni, csak itt a végére az imádat rész, hogy mennyire fontos az életünkben. Valamit imádni fogsz, oké? A karrieredet, a családodat, a munkádat, valamit imádni fogsz. De hogyha az imádatom, az összpontosításom tárgya valami más, mint Isten, akkor el fogom véteni a célt. És leélhetek egy életet, és a végén azt mondhatom, hogy bárcsak máshová helyeztem volna a fókuszomat. És itt a fejezet végén meghalál Jézus, hogy kiveték azt, és találkozván vele mondanék, hiszel-e te az Isten fiában, és még mindig a vakemberhez beszél, aki már lát. Felele az, és mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne, mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, azaz. Az pedig mondta, hiszek Uram, és imádá őt. És aztán látjuk, hogy mivé lesznek emberek, akik imádják Istent. És ez csak a személyes bizonyságom, és tényleg ez a vége, hogy elértem dolgokat az életemben, voltak sikeres periódusok, voltak kevésbé sikeresek, sok mindent próbáltam imádni. Kapcsolatokat, embereket, pénzt, karriert, hobbikat, tök mindegy. de sosem volt ott megelégülésnek az érzése. És amikor találkoztam Krisztussal, és hittem neki, ki az Uram? Én vagyok az, aki veled beszélek. És elkezdtem imádni Krisztust, rá összpontosítottam a figyelmemet, akkor hihetetlen dolog történt. És próbálnám magyarázni, nem fogom tudni, hanem életemben először megelégedett ember lettem. A por rájött arra, hogy remek mű. Nem azon tűnődtem, hogy miből vagyok, hanem hogy ki készített. És ez annyira fontos az életünkben. Annyira fontos. Amen. Ja, csak drágos Sanyi. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Ernő. Az a baj, amikor beszélsz, az mindig átrendezi az előzőleg elkészített gondolatokat. De megpróbálok fegyelmezett lenni. Mit szólnátok egy imához? Mindenható Atyánk, itt vagyunk előtted, és arra kérünk, hogy szólj hozzánk, hogy adj nekünk önmagadból, hogy leplezd le előttünk azt, ahogy gondolkozol, és ne csak megérthessük, ne csak megláthassuk, hanem hogy magunkévá tehessük, amit te mondasz, hogy ne egyszerűen engedelmeskedjünk neki, hanem hogy éljük az igazságot, hogy éljük. Nem akarunk, nem vágyunk képmutatásra, nem akarunk többnek látszani, mint amik vagyunk, de lenni mindazok szeretnénk lenni, ami te vagy, aminek te mondasz minket. Úgyhogy itt vagyunk, bánj velünk a te szereteted szerint, adj nekünk ma reggel, te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen. Rómaiakhoz írt levél, 7. fejezet, 7. vers. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn. Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. És a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn, én pedig törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent. A parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett a halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné parancsolat által. Wow, ki érti ezt? Szerinted hányszor kell ezt elolvasni, hogy megértsd? De komolyan, tehát hogy soha ne kövesd el azt a hibát, hogy a Bibliát elkezded úgy olvasni, mint egy könyvet. Normális vagy? Csak Ernőnek mondom. Ti biztos, de mi nem olvashatjuk úgy a Bibliát, mint egy könyvet. Hogy kell olvasni a Bibliát? Hát úgy, ahogy mondatról mondatra, szóról szóra, fejezetre, vissza mondatról mondatra, szóról szóra, fejezetre, csak hogy ne felejtsem el a szövegkörnyezetet, vissza mondatról mondatra, szóról szóra. És mindig ezt kérdezzem, mit akarsz mondani? Néha csinálok olyat, hogy fölrajzolom. Oké, tehát bűn, vonal, nyíl parancsolat, szemben áll. Tehát, hogy megérteni. Akartad már megérteni, hogy mi van ide írva? Nem is tudom, ki mondta nekem valamelyik nap, hogy figyelj, gondolkozni fárasztó. Egyetértek. De nagyon megéri. Gondolkozni olyan, mint edzeni. Hányan sportoltatok már valaha életetekben? Hányan végeztetek fizikai munkát? Oké, mindannyian. Emlékszem, építkeztünk, téglát kellett pakolni. Amikor elkezdesz a gondolkozni, hogy egyáltalán beszállja a munkába, nagyon nehéz. De aztán idővel belejössz, tudod, a kesztyű, dobják a téglát, rakod, dobják, rakod. Az ember belejön. Péter biciklizik, és volt egy pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt, nem bicikliztél olyan sokat, mint sok-sok évvel ezelőtt. És elkezdtél újra, igaz? És elkezdeni nehéz. És aztán Péter jött hétről hétre, hónapról hónapra, egyre kisportoltabb volt, egyre daliásabb, az egész ember megváltozott. És ugyanígy van ez a gondolkodással is. Amikor régóta nem csináltad, és neved magadra, nem csináljuk, ez a világ nem tanít minket arra, hogy gondolkozzunk, de ha esetleg forradalmárokká válnánk, lázadókká, és azt mondanánk, hogy te világ, az ellenkezőjét fogom csinálni annak, amit mondasz, gondolkozni fogok, és elkezded, bele fogsz jönni. És egy ponton azt veszed észre, hogy könnyű. Mindig döntést igényel. Az ember nem találja magát reggel ébredés után biciklin, valahol, mit tudom én, Pilis Csaba, és nem tudom, Dobogókő között, hanem ott előtte döntéseket kell hozni, de azokat a döntéseket nem nehéz meghozni, és a jutalom nagyon nagy, és a haszon óriási. Úgyhogy mit mond? A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. A szent azt jelenti, hogy elkülönített, egy különleges célra félretett. A törvény szent, egy különleges célra szolgál. És igaz is, Isten találta ki, amit a törvény rendszerében mondott, az működőképes, arra a célra, amire tervezve lett, nagyon is való. A parancsolat nagyon is igaz, leírja a szeretetet, ha lehet így mondani. Ha Róma 13-hoz lapoznánk, ott látnánk, hogy a törvény betöltése a szeretet, mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Aki szeret, az betöltötte a törvényt. Viszont hát a szeretet így első hallásra egy elvont fogalom, hogyan tudnád definiálni, hogyan tudnád részletezni, és akkor a parancsolatok részletezik a szeretetnek az ezer oldalát. Ne ölj, ez része a szeretetnek. Ne hazudj, ez része a szeretetnek. Ne kívánd, ne vedd el a másét, ne lopj, ne imádj bálványt, szeresd Istent, segíts a rászorulóknak. Parancsolatok, intések, definíciói annak, hogy a szeretet amúgy egy belső indítatásból, teljes szabadsággal hogyan viselkedne. Hogyan kell viselkednie? Nem, de hogyan viselkedne? A szeretet kifelé néz. A szeretet 1 Korintus 13-ban le van írva nagyon pontosan, ez egy nagyon komoly hozzáállás, egy attitűd, egy szándék, és amely ha bír megfelelő hatalommal is, akkor végre is hajtja a szándékát. Isten szeretet. És mi meg tanuljuk. Mi alapvetően a teremtésünknél fogva önzőek vagyunk, egocentrikusak. Hiába vagyunk annak a hatalomnak, amely megengedné nekünk azt a luxust, hogy szeressünk. Majd erről még beszélek. De tanuljuk, mert birtokába kerültünk a hatalomnak. Hogyan? Megtértünk, elfogadtuk Jézus Krisztust, mint a megváltónkat, és innentől, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, belénk költözött a mindenható, maga a szeretet benned van most már, hogy hittél Jézus Krisztusban. De az elméd még emlékszik a régi állapotodra. Az elméd még a régi nyomorult, nincstelen állapotodban él sokszor, ahol azt mondod, hogy miből adnék én neked, miből törődnék én veled, miből gondoskodnék én veled, miből. Te adj nekem, nincs nekem, adj. Mire Jézus azt mondja, de ez régen volt, ez megváltozott. Most már van neked, van, végtelen forrás. Miért mondta a nagy ünnep végén János evangéliumában Jézus, hogy ti, akik szomjaztok, vagy nem, hogy mondjam, mindenki, aki szomjazik, jöjjön én hozzám. Ugye a vallásos ünnep végén, ahol mindenkinek meg kellett volna elégednie, ahol mindenkinek teljes eufóriában kellett volna lennie, ahol mindenkinek azt kellett volna mondani, hogy Jézus, te bolond vagy, most ittunk! Miért mondta Jézus azt, hogy mindenki, aki szomjazik, jöjjön én hozzám? És én adok neki az életvízéből úgy, hogy nem csak, hogy ő maga, te magad oltod a szomjodat, hanem, hogy élő víznek forrásai törnek elő belőled, hogy te forrássá válsz. A régi nincstelenséged, a hatalom nélkül valóságod elmúlt, amióta Jézus veled van. Úgyhogy van, miből szeretned. Fordítsd meg a gondolataidat. Önzésből szeretetre. A törvény tehát szent. A parancsolat is szent, igaz és jó. Leírja, hogy milyen a szeretet. Segít megfordítani a gondolataimat. Viszont van egy alapvető félreértés. Mind a parancsolatnak, mind a törvénynek, a rendszernek a célja nem az, aminek a legtöbb ember gondolja. Hanem erről olvastunk Róma 7 első felében végig. Három alkalmat töltöttünk, azt hiszem csak ezzel a fejezettel. Ha esetleg hiányzik, most az a rész, kérlek menj föl az istenlétezik.hu-ra, és ott meg tudod hallgatni. De ezt mondja, hogy akkor a jó lett a halálom már, mert ugye az előbb mondta azt, hogy a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem. Sőt, azt mondja, hogy hogy kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Az életre adott parancsolat. De ez nem igaz, ez a tévedés. A parancsolatot Isten soha nem azért adta, hogy az életet adjon. Ez a tévedés. A parancsolat, a törvény szent. Azaz bír egy céllal, és Isten azzal a céllal hozta létre. De a cél nem az, hogy élj általa, hanem pont azt, hogy meghallj általa. A parancsolat és a törvény rendszere arra való, hogy ellehetetlenítsen, hogy tönkre tegyen, hogy felkészítsen egy új megoldás elfogadására. Ezt érted? A vallásos világ azt hiszi, hogy a törvény rendszere, azaz a módszer, hogy itt a szabály, ha betartod, megúsztad, ha nem tartod be, büntetést kapsz, ez a rendszer, a parancsolat meg maga a szabály. És ezt bármiben lehet használni, a munkahelyen ezt használják. A módszer a törvény, a parancsolat az, hogy be kell jönned 8-ra dolgozni. Ha nem vagy ott 8-ra, intés. Ha sokszor nem vagy ott 8-ra, ki vagy rúgva. Ha ott vagy 8-ra, nincs jutalom, csak megúsztad. Ugye, csak épp, hogy rendben van. Ez a törvény rendszere. És Isten azt mondja, hogy van egy új rendszer. Erről beszélünk hetek óta. És itt mondja, akkor a jó lett a halálom már? Mert a parancsolat és a törvény miatt haltam meg. Mert amíg nem tudtam a bűnről, a céltévesztésről, a hibáról, amit állandóan elkövetek, addig nem zavart. Addig nem futottam el Isten elől, addig nem büszkélkedtem Isten előtt, amikor épp jól csináltam. Addig éltem, kapcsolatban voltam Istennel, nem szégyeltem magam. Ezt érted? Amíg nem mondták, hogy itt nem szabad dohányozni, addig nyugodtan dohányoztál, és mindenkivel társalogtál, még a teremőrrel is, aki nagyon szúró szemekkel nézett, hát nem értetted, miért néz rád szúró szemekkel. Éltél, kapcsolatban voltál. Ahogy megtudtad, szemed rátéved a táblára, nagy cigi áthúzva pirossal, abban a pillanatban meghaltál, nem fizikailag, de elválasztottál mindenki mástól, te lettél a bűnös. A börtönőr, a teremőr, a múzeumban a szúró szemeit rögtön értetted, a többi látogatónak a megvető pillantásait rögtön értetted, meghaltál. Elválasztottál a kapcsolataidban a bűn tudata miatt. Mert sokkal jobb lett volna, ha nincs ott az a tábla. Akkor nyugodtan élhettem volna tovább, mint ahogy eddig élhettem volna. Az a nyomorult tábla, lehetetleníti el az életemet. A törvény rendszere, a parancsolat fokozott mértékben, nem, eleve, hát az lett a halálom már. Ezt mondja itt. Akkor a jó lett a halálom már? Szó sincs róla, ellenben a bűn, tehát a tény, hogy dohányzol ott, ahol nem lenne szabad, hogy meglássék, a bűn volt, azaz a céltévesztés volt. Figyelj, ezt csak dohányzom, de itt ez céltévesztés, mert ez egy múzeum, és itt nem lehet. Te nem tudod, hogy a dohányzással célt tévesztesz. Ezért adok parancsolatot, amely megmutatja, hogy a dohányzás itt céltévesztés. De soha nem a parancsolat ölt meg, mindig a céltévesztés ölt meg. Csak eddig nem tudtad. Most, hogy tudod, most rájöttél arra, amit mindenki más látott már eddig is. Hogy céltévesztő vagy, hogy bűnös vagy, hogy bűnösnek születtél Ádámtól örökölve, hogy csak por vagy, nyomorult, nincs dicsőséged, nincs hatalmad, nincs önmagadban semmi. Ha összeszorítod a fogadat, és bármennyire próbálod, akkor sem lesz. Mert az álom az az, hogy ja jó, oké, akkor visszanyerem az életemet. Bár ott a tábla, hogy itt nem lehet dohányozni, bár az előbb dohányoztam, bár emiatt végem, most fogom, egy utolsó szívok, elnyomom az utolsó cigimet, és nem gyújtok rá többet. És akkor enyém a dicsőség. És újra élhetek. Első pont, hogy tünteted el a füstöt, amit eddig ide befújtál? Kiszellőztetek, jó? Hogy szeded ki a festményekből, amiket már beszívott? Nem tudod visszacsinálni azt, amit már elkövettél. Második, egy óra múlva mennyire leszel az, ahogy nem dohányzol? 2 óra múlva mennyire leszel az, hogy nem dohányzol? 3 óra múlva? 4 óra múlva? 5 óra múlva? Másnap? Én úgy hallottam, hogy újra rágyújtunk. Mi történik? Az történik, hogy ellehetetlenedek. Kiderül, hogy én egy céltévesztő vagyok. Tehát, hogy meglássék a bűn, mi volt a jó által hoz rám halált, hogy a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné. Ezt értjük? Így már értjük, nem? Tehát, mivel van parancsolat, az én eddig is meglévő céltévesztésem, bűnösségem nagyon látványossá válik. És akkor most jön, wow, azt gondolom, hogy Róma 7 legámulatosabb része. És figyeljetek, tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, a görög szellemit mond, tehát nem úgy, oké, a test, lélek, szellem, a testet értjük, a lélek az, amivel önmagadat azonosítod, a szellem pedig egy nagyon hasonló részünk, mint amivel önmagadat azonosítod, de az isteni szférában, kapcsolatban Istennel. Könnyű összekeverni a kettőt, azt gondolom, de a Biblia használja ezt a 3 kifejezést. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy a törvény szellemi, egy isteni jelenség, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Amit most mondani próbálok, amiről ez egész sorozat szól, az szabadulás a vallástól. Szabadulás az emberi konvencióktól. Szabadulás azoktól a félreértésektől, amik tradíció, vallásos szokás szintre emelkedtek, és olyan mélyen áthatják akár a spirituális életünket, akár a mindennapi életünket, hogy teljes egészében eltakarják előlünk Isten valódi dicsőségét, és közben megnyomorítják az életünket. Egy olyan kép él bennünk a vallásos gyakorlatról, a spirituális gyakorlatról, ami nem cél. Úgy is mondhatnánk, hogy cél tévesztés. Légy jó. Igen, értem. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet, úgymond, mint parancsolat, mint szabály, sokkal szigorúbb, mint amit bármilyen prédikátor merne prédikálni. Betarthatatlan. Baromi szigorú. Isten ebből nem enged. A szeretet egy szuper attitűd, Egy szuper hozzáállás, ami gyönyörű, gyönyörű. Annyira hálás vagyok, hogy Róma 13, ahol le van írva a szeretet, az úgy van leírva, ahogy van, mert elsősorban nem azt olvasom benne, hogy nekem mit kell csinálnom, hanem elsősorban azt olvasom benne, hogy Isten hogyan viszonyul hozzám. Ő szeret, és ő így szeret. De ő azt szeretné, Róma 8-ban olvastuk, hogyha átformálódnánk az ő képére. Ő valójában elrendelte, hogy olyanokká legyünk, mint ő. Valójában le van borítékolva, hogy én szerető ember leszek. És én ezt akarom. Én nem akarom ezt megúszni. De ez nem egyenlő azzal, hogy légy jó. Érted? Ez így nem működik. Nem lehet egy gyereknek megmondani, ezerféleképpen definiálva, hogy mit kell csinálnia, de szeretettet definiálva, és aztán elvárni tőle, hogy szeressen. Nem működik, lehetetlen. A törvény rendszere és a sok parancsolat arra való, hogy bebizonyítsa, hogy lehetetlen. Hogy te szabad akaratból elfogadd a másik megoldást. Amit ugye olvastunk, a másik az az, hogy meghalunk a törvénynek, Krisztussal együtt eltemettettem, és feltámadok, és az új életben szellem szerint élek. Egy kapcsolatban. Nem betű szerint, hanem egy kapcsolatban. A betűt még mindig használom, de a kapcsolat megelőzi. Hogyan lesz az én fiam szerető ember? Úgy, hogy remélem, hogy egész életemben szeretni fogom. És nyomot hagy rajtam az, ahogy én szeretem. És aztán persze a feleségem. És aztán persze talán a barátai. És aztán persze leginkább Isten fogja őt szeretni egész életében. És ahogy az a sok-sok szeretet belé megy, úgy benne lesz. És ahogy ő a gondolataiban megváltozik, készséges lesz a szeretetet hagyni működni ő maga felé, és aztán kifelé. A kapcsolat kell, az élet kell, a szeretet kell, amely teljes természetességgel megtermi a szeretet gyümölcsét. Nem tudod ledefiniálni egy növény növekedését. Ugye, védj egy magot, és vedd körül mesterséges szabályokkal, parancsolatokkal, mondd meg neki, hogy mit kell csinálni, az egyik kis gyökerét erezd le, szerezd valahonnan vizet, nem tudom, érted, mire gondolok? Ha fogod és egyszerűen elülteted a földbe, meglocsolod, hagyod, hogy kicsírázzon, süt rá a nap, és továbbra is esik rá az eső, akkor lesz belőle egy növény. Az élet gyümölcsöt terem. Isteni összetettség egy természetes módon. Isten azt mondja, hogy ez a módszer veled is. Én vagyok a szőlőtő, te vagy a szőlővessző. Maradj én bennem, és az én életem, amely átfolyik rajta, gyümölcsöt terem, és működik. De te döntöd el, figyelj, nem azt, hogy teremsz gyümölcsöt, az lehetetlen. A parancsolat mondta, hogy terem gyümölcsöt, a törvény mondta, hogy terem gyümölcsöt, de azt nem mondta, hogy hogyan. Miért mondta a parancsolat, hogy terem gyümölcsöt? Hogy rágyere, hogy lehetetlen neked. Hogy lehetetlen neked. Hogy az egyetlen módszer az, hogy figyeljetek, mi az egyetlen módszer, ami működik? Hogy megmaradok a szőlőtőn. Ez az egyetlen döntés, amit te hozol meg, és ezt legtöbbször nem hozzuk meg. A döntés, amit a 100 emberből 99 meghoz, az az, hogy mondd meg, mit kell csinálnom, és én elmegyek, meghalok, és a halálban, a távolságban, az Istentől való elszakadtságban létrehozom mesterségesen azt, amit az életnek magától kellett volna. A vallás halált ad. A törvény betartására való kényszer halált ad. És a halál nem terem gyümölcsöt csak a halálnak. Olvastad Róma levelet? Erről beszél. Ezt próbálja elmagyarázni, hogy gyere vissza, kifizettem a bűnödet, szabad utad van hozzám, szerethetlek, és szeretni is akarlak, szeretni foglak, és a szeretetem belülről majd megváltoztat. A szeretetem belülről életet ad, és az élet majd gyümölcsöt terem magától. Együtt fogsz velem ebben munkálkodni? Persze, ki mondta, hogy dobd el az agyadat? Ki mondta, hogy ezután nem olvassuk a parancsolatot? Ki mondta, hogy innentől egyfajta dudvaként majd csak növünk bele a világban? Nem. Együtt munkálkodunk Istennel. Ő úgy nevel minket, mint ahogy apa a gyerekét. Elmondom, hogy most mit csinálunk. Elmegyünk kirándulni, beülünk az autóba, az autóban becsatoljuk magunkat. Ez a biztonsági öv, azt oda bedugjuk. Legközelebb már lehet, hogy egyedül is be tudod magad csatolni, de amíg nem, addig én majd mindig segítek. 18 évesen már simán becsatolod magad. És a kettő között valahol majd megtanulod, van, aki előbb, valaki később. Nem foglak kidobni a kocsiból csak azért, mert nem tudod magad becsatolni, mert időben majd be fogod tudni csatolni magad. És hogyha nem tudod magad becsatolni, akkor sem omlik össze a világ, csak hogyha neki megyünk egy fának, te kirepülsz az ablakon. Ez nem lenne hasznos, jobb, ha becsatolod magad. Biztos értitek? Isten szeret minket. És mi meg azt hiszük, hogy Úristen, elkárhoztam, nem voltam becsatolva. És elrohanok Isten elől, és elbújok, ott fekszem a kocsi alatt valahol, ő meg keres, hogy megyünk kirándulni, én meg ott vagyok, ne üss agyon! És azt kérdezi, hogy Úristen, mit rontottam el? Ő nem rontott el semmit, csak én nem vagyok hajlandó kilépni a saját rendszeremből. Mert úgy gondolkozom, hogy a jó lett halálommá. Úgy gondolkozom, hogy Isten azért mondta, hogy csatoljam be magam, hogy én létrehozzam az önmagam becsatolásának dicső tettét, amely kiérdemli Isten elismerését és jutalmát. És azzal, hogy nem csatoltam be magad, szégyent hoztam rá is. Az ő üdvtervét, az ő dicsőségének a növekedési elképzelését tönkretettem. És ő most haragszik rám, vagy mit tudom én, mit gondolok. Annyi fura dolgot gondolunk. Ő csak azt mondja, hogy figyelj, kapcsolatban kell lennünk. A törvény rendszerét azért adtam, hogy te feladd a tőlem független küszködést, hogy értsd, hogy reménytelen, hogy feladd a büszkeségedet, amivel olyan nagyra vagy, hanem hogy megtörj előttem, és azt mondd, hogy ó, Istenem, ha te nem fogsz meg, semmi reményem. És Isten azt mondja, hogy ó, milyen kis nyomorult vagy, a többiek mind bírják, csak te nem. Nem ezt mondja, azt mondja, hogy ámen, porból teremtettelek, semmivé teremtettelek, épp hogy csak élsz. Úgy értem, egy angyal be tud repülni a napba, ott lefekszik aludni, és kijön onnan. Te, úgy értem, ha 5 fokot változik a hőmérséklet, és meghalsz, beléd megy egy kis vírus, és meghalsz, te egy kis por vagy, szinte semmi. Hogy bírod azt gondolni, hogy te bármire képes vagy? Te arra vagy való, hogy az én remek művem légy, hogy én megmutassam rajtad a te dicsőségedet, és aztán én téged a semmit olyan magasra emeljelek, hogy a legmagasabb rangú angyal féltékenységi rohamot kapjon, és fellázadjon ellenem. Mert ő akart azon a trónon ülni, ahol te a senki fogsz ülni, de a módszer az nem a te erőd, hanem a módszer az én vagyok. Én vagyok a te Istened. Te tőlem függsz, és én mindenemet neked adom. És én pedig, amikor mindenemet elfogadtad, szabadon engedlek. És te az én szívemmel fogsz gondolkozni. És nem azért fogod becsatolni magad, mert a parancsolat előírja, kit érdekel a parancsolat, hanem azért fogod becsatolni magad, mert tudod, hogy szeretlek, és tudod, hogy ha nem vagy becsatolva, ütközéskor kirepülsz az ablakon. És mert te is szeretsz engem, és ezért nem akarod, hogy én végignézzem, ahogy a te fejed szétlocson egy fán. Ezért becsatolod magad. És amikor pedig nem csatolod be magad, akkor csak emlékeztetlek rá, hogy Benji, öv. Ah. És megyünk tovább, éljük az életet, a kapcsolatot, és felnövünk. És mind az, amit a törvény annyira imádó, a törvényt annyira lobogtató emberek kalapáccsal akarnak beleverni a fejedbe, az természetes része lesz az életünknek, sőt, Sokkal több. Mert szerető emberek leszünk. Szerető emberek. Pál erre rájött. Olvashatom? Pál erre jött rá. Pál apostol. A farizeusok farizeusa. A nagyágyú. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Nem tudom, érted-e, mit jelent. Ki vagyok szolgáltatva? Okay. Két ország hadban áll. Én kém voltam az egyik országban, és átmenekültem egy harmadikba, egy kicsibe. És a nagy ország, ahol én kémkedtem, és aki szeretne engem elkapni, azt mondja a kicsi országnak, hogy adjátok ide, különben lerohanunk. És fogják Sanyit, bilincsben, katonák, rendőrök, elviszik a határra, és átadják egy nemzetnek. Ezt hívják a ki vagyok szolgáltatva. Kiszolgáltatva. A bűnnek. Ugye nem én döntöm el, hogy mit csinál velem. Ő dönti el. Ki vagyok szolgáltatva. A rémkép, ami bennünk él, az az, hogy na majd én itt, engem itt nem visztek sehova. Tehogy is nem. Oda viszünk, ahova akarunk. Ki vagy szolgáltatva nekünk. Ezt mondja Pál. Felismerte, hogy ő testi. Hogy ő egy olyan anyagból van, egy olyan szférában él, ahol a bűn törvényének, annak a hatásnak, ami céltévesztést indikál bennem, ki van szolgáltatva. Azt mondja, hogy hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Tehát Pál magára néz, és azt mondja, hogy figyelj, én farizeus vagyok. Én nem akarok hazudni. Én egész életemben úgy nőttem föl, hogy a hazugság az egy rossz dolog. És mégis azon kaptam magam, hogy hazudtam. Jó, nem nagyot, de amikor ott magyarázkodtam Péternek arról, hogy én ott csúsztattam. Hazudtam. És most csak nem biblikus vagyok, de biztos érted. És azt mondja, hogy hát nem is értem, miért csinálom. Hát én nem csinálok ilyet. Azt teszem, amit nem akarok. És akkor persze ezen a ponton zárójel, azt mondod, hogy Pálnak egyszerű, de én akarom azt a cigarettát. Én akarom azt a hazugságot, mert kényelmes, én akarom. És rendben van, aki a törvény alatt él, az sokszor sokáig szereti a bűnét. Mert sose érti meg a bűnét igazán. A bűnnel való bánás el van intézve azzal, hogy az én Istenem nem engedi azt a kis jót, ami még maradt nekem. Úgyhogy megmaradok ott, hogy szeretem a bűnömet, és bujkálok Isten elől. De ha valaki elég sokat élt kegyelemben, az új rendszerben, akkor miközben még mindig elkövetheti azt a bűnt, Isten megmutatta már neki, hogy az mi? Céltévesztés. És egy ponton garantálom neked, hogy oda eljutsz, hogy nem fogod szeretni a bűnödet. Még lehet, hogy mindig elköveted, és lesznek olyan gyenge pillanataid, ahol akarod, és meg is teszed, de amikor a tiszta, józan pillanatodban előveszed, és kiteregeted, akkor azt mondod, hogy basszus, én ezt nem akarom. Én úgy szeretném, ha ez soha többet nem történne velem. És aztán újra elköveted, én ezt értem. Erről beszél Pál, hogy nem is értem. Megteszem, amit nem akarok. Azt teszem, amit nem akarok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Ez milyen? Tehát valójában én nem lázadó vagyok, csak gyenge. Nem akarom ezt megtenni, megteszem. Ezzel én nem igazoltam, hogy ezt lehet tenni, mert miközben megteszem, én el is ítélem magam rögtön. Ez továbbra is bűn, csak én képtelen vagyok betartani. Én Isten oldalán állok az elmémmel, még csak nem is képmutatásból, hanem szívből őszintén gondolom. Eleinte lehet, hogy képmutatásból, de aztán, ahogy tanulok, tudod, miért kell becsatolni magam, nem akarom, olyan kényelmetlen, nagy a kabát, sokkal jobb, de idővel megtanulom. Főleg az első nagy fékezés után, amikor mászok vissza a hátsó ülésre. És utána már nem szeretem a be nem csatoltságot, és szeretem a becsatoltságot, de mégis elfelejtem néha. Vagy mégis majd megúszom. Olvassuk tovább. Akkor pedig már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Wow, ez érdekes. Tehát, hogyha én azt teszem, amit nem akarok, hanem azt, amit gyűlölök, akkor egyrészt elismerem a törvényről, hogy jó, nem torzítom a törvényt, a parancsolatot csak azért, hogy én igaz lehessek. A rosszat csináltam, és elismerem, hogy rosszat csináltam, és én nem akartam csinálni, de akartam, de nem akartam. Azt teszem, amit nem akarok. Akkor, ha ez így van, és ennek én ki vagyok szolgáltatva, tehát nem is tudok kilépni ebből a rendszerből, akkor valójában már nem is én teszem. Hanem a bennem lakó bűn. Na ezt nem értem, de amiről Pál beszél, az az, hogy van bennem valami, ami tőlem majd, hogy nem függetlenül cselekszik. Nem függetlenül, de cselekszik. Van bennem valami, ami megteszi, hogy? Valami, ami erősebb, mint én. Attila súg, és nagyon helyesen. Nézzük csak. Hát, ha kiderül valami több, olvassunk tovább. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Na ez sem egy modern gondolat. Mert a modern ember azt gondolja, hogy az ember alapvetően jó. Ezért van naív reménye abban, hogy meg tudja javítani önmagát. Mert ha én jó vagyok, és bennem lakik jó, akkor csak előveszem a jót, ami bennem van, és megcsinálom, amit kell. Pál rájött, hogy semmi jó nincs benne. Az egyetlen jó bennem, az az, ha megtértem, Jézus Krisztus. És akkor van bennem jó, de az ő, és akkor az már az az élet, amiről a kegyelem szól, és azzal már van erőm szeretni élni, stb. De önmagamban, Isten nélkül, Pál arra jön, hogy nincs bennem jó. Vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincsen. Figyelj, hogy képes bárki ezután felállni és elmondani egy törvénykező prédikációt, ahol elvárja bárki a másiktól, hogy az elfogadottsága érdekében teljesítsen valamit, amit a Biblia szerint nem lehet teljesíteni. Sanyi, és akkor most azt mondod, hogy éljünk szabadosan? Dehogy is! Hát nem olvastad az amit eddig nem. Nem olvastad? Dehogy? Nem ezt mond. A módszer változik. Én önmagamból megtenni a jót nem tudom, de meg tudom teremni gyümölcsként. Megmaradok Krisztusban, megtartom a parancsolatait, megőrzem a szívemben, megmaradok vele egy szeretet kapcsolatban, törekszem a jóra, ami... Mit jelent a törekszem a jóra? Hát nem törekszem az ellenkezőjére. Hát úgy értem, te hogy mondod ennél? Egyetértek vele. Az értékrendemben olyan értéket adok a jónak, amilyet Isten. Tehát becsatolni, vagy nem csatolni nem olyan nagy dolog. Hát nézzél meg egy olyan filmet, ahol lassított felvételben mutatják, mi történik azzal, aki nincs becsatolva. Hagyom, hogy a valóság a maga súlyával hasson rám, és ilyen módon egyet értek azzal, amit Isten mond, és Isten nagy dolgokat mond, kirepülsz az ablakon, és szétlocson a fejed egy fán, ezt mondja, azért csatold be magad, és ilyen módon törekszem, hogy becsatoljam magam. De nem azért törekszem, mert egy vallásos engedelmesség van bennem, a vallásom előírja, egyfajta ostoba módon meg akarom csinálni azt, amit Isten parancsolt, hogy elfogadjon a nagy tüdőt. Értem, hogy hogyan működik az élet. És tudom, hogy Isten szeret, akár becsatolom magam, akár nem, de azért mondja, hogy csatoljam be magam, mert igen hasznos, és igen jó nekem. És persze van, ami pragmatikusan hasznos, van, ami erkölcsileg hasznos, van, ami társadalmilag hasznos, sokfajta szempontja van a szeretetnek, de én törekszem rá. De nem vagyok képes megcsinálni. És amikor mégis megtörténik, akkor azt mondom, hogy ez Isten volt. És nem csak mondom, hanem ő kellett, hogy legyen. Miért? Mert én, amikor egyedül próbáltam, sose sikerült. Most, hogy bízom benne, most, hogy vele járok, most, hogy hallgatom a szavát, most, hogy ő hozzáhozom mindig. Figyelj, apa, nem bírom magam becsatolni. És tudod mit? Nem is akarom magam becsatolni. De tudom, hogy te mindig azt mondod, hogy csatoljam be magam. Becsatolnál. És becsatolt. És még csak nem is húzta össze a szemöldökét. Még nevetett is. Még meg is bozolta a fejemet. És be vagyok csatolva. Azt a mindenit. Be vagyok csatolva. Wow! Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Tehát arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ezt olvastuk már az előbb. Ezt Pál másodszor mondja. Biztos nem volt véletlen az első sem, de így, hogy kétszer mondja el egymás után, így biztos, hogy nagyon komolyan gondolja, amit mond, és nagyon akarja mondani, és nagyon akarja, hogy értsük. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Ezt is olvastuk az előbb. Ugyanazt a gondolatot elmondta kétszer egymás után. Lehet, hogy fontos. Lehet, hogy fontos. És itt mondja ki, azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Törvény szintre emeli az emberi bűnt. Nem betartandó törvény, hanem ható erő szintre, amellyel szemben mi ki vagyunk szolgáltatva, és ellenállni nincs lehetőségünk. Harcolhatok, de a harcom garantált kudarccal végződik. Ennyi. Te, aki ilyen módon akarsz megigazulni, nem csak magadat viszed kárhozatba, hanem azokat az embereket is, akik rád hallgatnak. És hogyha megtértek, elfogadták Jézust, mint a megváltójukat, el nem kárhoznak, de az életükben sokat veszítenek, és Istenről nagyban lemaradnak. Mert azt a bensőséges kapcsolatot, azt a szeretetet, azt az ölelést nem fogják megengedni, mert mindig menekülni fognak előle, vagy pökhendi módon követelni fognak tőle. Amikor sikerült, követelnek, amikor nem sikerült, betartani, menekülnek. Mint egy gyerek, aki mindig hisztizik, vagy mindig parancsolgat. Nehéz vele jó kapcsolatban lenni. És nagyon keveset ért meg abból, hogy a szülei mennyire szeretik igazán. A törvény rendszere soha nem azért adatott, hogy életet adjon, hanem ha Galácia levelet elolvasod, hogy nevelünk legyen Krisztusi, hogy felkészítsen arra, hogy elfogadjuk a kegyelmet, a meg nem érdemelt jó téteményt, az ajándékot, Istent magát, és vele élve az élet élhetővé váljon. Könnyűvé, egyszerűvé, természetessé és élhetővé. Sok gyümölcsöt teremjünk, és mind azzá legyünk, amivé ő akart minket tenni. Agyag vagyunk, sár, csak sár. Egy szerető, fantasztikus Isten kezében, aki úgy döntött, hogy sárból csinál magának örököst, sárból csinál magának feleséget, sárból csinál magának testet. A legmagasabbra emelt, minket semmiket, hogy nagyon értsük, hogy kiviszi a puskát, hogy nagyon értsük, hogy kihúzza a csíkot. Értitek? Megvan? Nem a ketrec rángatja a majmot. Mi nagyon értjük. Mi nagyon értjük. Azért vagyunk méltóak olyan hatalmat hordozni, amilyet Isten ad nekünk, mert a semmiből jöttünk. Erkölcsileg elfogadhatatlanul, teljesen tehetetlenül. Soha egy pillanatra nem tud megragadni bennünk az az elképzelés, hogy miénk a hatalom, miénk a dicsőség, miénk a szó, miénk a parancs. Az az őrület, ami megtörtént Luciferben, az velünk nem fog megtörténni. Pont azért, mert porból vagyunk, pont azért, mert semmik vagyunk. Isten a végtelen bölcsességében azt mondta, hogy királyt akarok teremteni. De ahhoz, hogy a királyból ne lázadó legyen, hanem a fiam, ahhoz porból kell teremtenem. A legnagyobbat kell a legkisebbet kisebbé csinálnom. Hogy értse, hogy én vagyok Isten, én egyedül, én vagyok az élet forrása, én vagyok a szó, amely megvalósul, én vagyok a hatalom, amely gyakorlódik, én vagyok a forrás, és az is maradok örökre. De a dicsőségemet megosztom veled. Dávid, a trónomon fogsz ülni. Dávid, gyilkos, házasságtörő, hazug, csaló. Rossz apa. Isten szíve szerint való férfi. De nem ezért, ez csak úgy van, ez mindannyiunknak része. Dávid mindig kereste Istent. Ez volt a trükkje. Dávidban egyetlen egy jó van, ugyanaz, ami benned is, hogy mindig keresed Istent, hogy ő előtte állsz. Hogy amikor 9 hónapig nem imádkoztam, mert megzavarodtam egy pillanatra, és 9 hónapig rejtegetem a bűnömet, amivel megöltem a barátomat, és elvettem a feleségét. 9 hónap után, amikor szólnak, te vagy a király, mit csinálsz? Azt csinálok, amit akarok! Vegyétek Nátán fejét! Nem. Bocsáss meg, Uram, vétkeztem. És ennyi. A vétked eltöröltetett, nem halsz meg. És aztán viszont belegondolsz, hogy de azért a gyerek meghalt, meg ott egy csomó minden szétesett. Igen, de az nem büntetés, hanem ez volt az a pillanat, ahol Isten elkezdte Dávid nevelésének a következő fázisát, amire csak szüksége volt. Dávid, még nem vagy kész. Dávid, én befejezlek téged. Úgy értem, a jellemed gyönyörű lesz. Gyönyörű. Végig viszem azt a munkát, amit elkezdtem benned. És ehhez most néhány nehéz évnek kell jönnie. Lesz Absalom, a fiad föllázad ellened. Hogy értsd, hogy milyen az, amikor egy fiú föllázad az apja ellen. Hogy érts engem. Hogy értsd, hogy a dolgok hogy vannak. Mert te nagyon sokat tudsz rólam, nagyon, nagyon ragaszkodsz hozzám, de még mindent nem tudsz, mint ahogy te sem, meg én sem. De én bevégzem azt a munkát, és én mindent használok a jóra. Ugyanaz a szeretet, amely a kis Dávidot becsatolta, ugyanaz a szeretet engedte meg az Absalom lázadást, ugyanaz a szeretet vette el a fiát, el kellett vennie, ugyanaz a szeretet engedte meg a következő gyermeknek, ugyanattól az asszonytól, ugyanabból a kapcsolatból, hogy Salamon legyen a legnagyobb király, a leggazdagabb, a legbölcsebb, és hogy ő építse meg a templomot Istennek. Teljes a kegyelem, de a szerető nevelés, amely, amit te törvénykező prédikától annyira kiszeretnél csavarni a gyülekezetedből, azt Isten kiszedi mindannyiunkból. Hagyd, hogy ő csinálja. Ne te csináld. Te legyél az ő munkatársa. Ne a vallás bérence. Egyre kevesebben fogják szeretni az eredményes élettalálkozót. Olyan sok emberrel beszélek, aki szenved egy hamis tanítás alatt, aki szenved egy rosszul értelmezett igemagyarázat alatt, akinek megcsonkítja az életét, hogy nem látja fehéren, feketén, ami írva van. Olvasd, lásd! Teljesen mindegy, hogy hány évig hitted az ellenkezőjét. Mit számít a tévedésem? Én is tévedek. Én is fel fogok ismerni dolgokat. Én is fogok újra megfordulni. Az igazságot keressük, az életet, nem a magunk igazságát. Még van 10 percem. Hadd olvassam tovább. Annyira jó, annyira jó. Figyeljetek. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint. Állj! Hallottátok ezt? Mit csinál Pál a törvényben? Nem hallottátok. Mit csinál Pál a törvényben? Gyönyörködik! Érted azt? Gyönyörködik! Azt mondja, hogy ne kívánt! Nyomorult, miért mondja, hogy ne kívánjam? Ez lett a kis örömömet is elveszi Isten. És aztán most, ha nem imádom, mert azt mondja, egyszer azt mondja, hogy ne kívánd, aztán meg azt mondja, hogy imádj. Ez tök jó, hogy a pofon vágnak, és mondd azt, hogy köszönöm. A vallás ide visz. A vallás ezt az attitűdöt erősíti benned. Eltakarja az igazi képet. Pál azt mondja, hát én látom Istent. Látom a szeretetét, látom a jó szándékot minden parancsolatában. Nem tudom betartani, a legtöbbet nem tudom betartani, de attól még gyönyörű, attól még gyönyörködöm benne. És mert nem ítél el, mert nem öl meg, csak azért, mert por vagyok, ezért nem kell, hogy gyűlöljem a törvényt. Nem kell, hogy meghamisítsam a törvényt. Meghagyhatom olyannak, amilyen. A parancsolat vághat, mint a kés, és megvághat engem is. Nem baj, mert itt van velem Isten, aki begyógyítja a sebet. Itt van velem ő, aki életet ad. Amit mond, az maradhat az, aminek mondta. És még tetszik is. Ne törj házasságot, ne paráználkodj, hogy a mai világban, úgy értem, figyelj, menj ki az utcára, nézd meg az óriás plakátokat, kapcsold be a tévét, úgy értem, elmebeteg vagy, ne paráználkodj, ne kívánd, ugye normális vagy, hogy lehet így élni? Úgy értem, kulturális, nem kulturális, társadalmi szinten elfogadott a házasságtörés, a paráznaság, úgy értem, nem normális. Ugye te úgy néznek rád, mint egy beteg emberre, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem élünk, nem életet házasság előtt. Hát kik, nem röhögnek ki, mert ciki, de sajnálnak. És közben Istennek igaza van. Hallottad az egy bunkó, egy sárkány, egy életes sorozatot? Keres utána. Figyelj, Istennek igaza van. Nem szabad paráználkodni. Nem jó. Olyan, mint amikor nem csatolod be magad. Nem. Olyan, mint amikor kiállsz az autó tetejére, és azt mondod, apa, indulhatsz. Életveszélyes. Pusztító. Istennek igaza van. És én szeretem a parancsolatát. Vétkes vagyok a paráznaság bűnében? Még jó. De attól még gyönyörű a parancsolata. Gyönyörű.
Hárman hívják a feleségemet, tudod is. Sanyi most vallotta be, hogy parázna.
Már tárcsáztál?
Igen.
Hát hogyne? Oké, csak tudom, te nem. Persze. Hegyi beszéd. Ha? Szeretitek a hegyi beszédet? Ha a szívedben kívánsággal tekintesz, már paráznoság. Most nem, rendben van. És 2 éve, és 3 éve, és 5 évvel ezelőtt, ha? Az eltűnt? Azért, mert most már nem? Az megsemmisült? Az akkori paráznaság? Csak mert te már elfelejtetted? Nem tudom, értitek-e? Ha a törvény alatt élek, el kell torzítanom a törvényt, hogy élhessek. A görbét ki kell egyenesítenem, és az egyenest el kell görbítenem, hogy megigazítsam magam, érted? Mert ha abban a rendszerben gondolkozom, hogy akkor vagyok elfogadott, ha nem vétek, akkor nincs semmi esélyem. Úgyhogy úgy oldom meg, hogy ne tűnjek bűnösnek, hogy elmaszatolom a törvényt. A hegyi beszéd az királyság teológia. Ami igaz, de az Isten szívében akkor is így van, nem vonatkozik ránk. Elég, ha nem csalom meg a feleségemet, és nem csaltam meg. Ezt teszi a törvény. A törvény rendszere rávesz arra, hogy gyűlöld a parancsolatot, és elkezd manipulálni, megtorzítani. Dávid nem. Dávid azt mondta, hogy mindig ezt hozom fel példának, mert egyszerűen bevésődött a szívembe. Sault, amikor megölhette volna. Nem csak, hogy azt mondta, én nem öltem meg Sault, mert nem emelek kezet Isten felkentjére. Hanem azt mondta, hogy elszúrtam, levágtam a köpenyének a sarkát. És Istennek ez se tetszett. A kegyelem alatt élő ember egy sokkal szigorúbb törvény alatt él. Törvény nélkül. Sokkal inkább keresi Isten gondolatát, sokkal inkább keresi Isten szándékát. És mivel jó a módszere, ezért idővel gyümölcsként meg is termi. Úgy értem, sokan közületek azért vagytok depressziósak, mert vannak néha rossz gondolataitok. Hogy értem, ezt tudod, melyik, milyen szint? Ez a szint. Itt van fönt. Értem, hogy az elmebeli tisztaságodon úgymond dolgozol. Tehát arra vágysz, hogy még a, nem hogy a nyelvemmel ne vétkezzek, de még a gondolatomban sem. És tudom, hogy sokatoknak vannak hetei, hónapjai, ahol még gondolatban sem vétkezel. Wow, hogy jutottál ide? Úgyhogy nem is akartam ide jutni. Úgyhogy hagytam magam szeretni. Úgyhogy Isten az én Istenem. És aztán máskor pedig úgy bukok el, hogy öröm nézni, és ha bekerülne az újságba, akkor szenzáció lenne. De érted, hogy megtörténik a csoda? Megtörténik a megtörténhetetlen Isten kegyelme által. És a szint, amin gondolok magamról, az nem az, hogy épp hogy csak vigyem a lécet, hanem olyan szeretnék lenni, mint te, Uram. És a parancsolatodban gyönyörködöm, mert gyönyörködöm az Isten törvényemen a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban élő törvényével. Gyönyörködöm, és nyomorult bukásban élek. Gyönyörködöm, olyanok és nyomorult poremberként élek. És ez az a pillanat, amire idáig vártunk, és itt befejezem. Köszönöm a türelmed, nagyon fontos, ami most jön. Én nyomorult ember, felkiáltás. Ez a felkiáltás volt a törvény rendszerének a célja. Az ellehetetlenedés, a teljes feladás. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Ki szabadít meg? Ez a kérdés volt a cél, mert én magamat nem tudom, az biztos. De kész vagyok elfogadni egy megoldást. Itt vagyok, tárgyalóképes vagyok, nem utasítom el. Itt vagyok, kész vagyok elfogadni akár még egy megváltót is, akár egy messiást is, akár Jézus Krisztust is. És itt a válasz, ki szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. A törvény nevelünk volt Krisztusig. És most Krisztusban élünk. Szabály helyett kapcsolatban. Kérlek, maradj meg a kapcsolatban. Minden áron maradj meg a kapcsolatban. Minden áron. A bűnöd nem lehet elég nagy. Nincs olyan nagy bűn, ami miatt elfordulhatnál Istentől. Amitől jogos lenne a szégyen, amitől jogos lenne bármi. Új teremtmény lettél. A bűneid ki vannak fizetve. Maradj meg a kapcsolatban. 1 János 1.9 azt mondja, hogy vald meg, érts egyet. De ez sem egy rituálé, el ne kezdj egy rituálét. Ámos 3.3, hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? 1 Jánosban ott van, azt hiszem 8.9.10, 8 a bűnről beszél, 10 a bűnről beszél, tehát arról, hogy semmi esélyünk, tuti, hogy bűnösök vagyunk, és hogyha nem, akkor hazuggá tesszük Isten, nincs meg bennünk az igazság. Tehát az igazság szerint bűnösök vagyunk, és középen van az, ha megvalljuk a bűnünket, hű és igaz, megbocsátja a bűnünket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. A megvallás. Van, aki azt mondja, hogy ez egy egyszeri megvallás, a megtéréskor. Nem, én a szövegkörnyezetből nem ezt olvasom, de majd még megnézem. Akár így, akár úgy, tuti, hogy nem rituálé. Tuti, hogy nem rituálé. Hanem csak annyi, hogy Uram, nem csatoltam be magam. Becsatolnál? Vagy most már megérkeztünk, már nem kell, már kiszállok, de tudomásul vettem, hogy nem voltam becsatolva, és ez nem helyes. Tehát nem azt csináltam, hogy eltorzítottam a szabályt. Mostantól nem kell becsatolnom magam, azért nem csatoltam be magam, mert akkor nem értenék egyet Istennel. Hanem megvallom, hogy ez hiba volt. Egyetértek, gyors elszámolás, és már megyek is tovább. Nem dagonyázok a hibáimba, nem fókuszálok a hibámra, nem fókuszálok arra, hogy én bűnöm, én rosszul csináltam, mert a megoldás, a kimenekedés Róma 12-ben az elme megújulása, ahol megértem, mi Isten akarata, és Isten akarata az, hogy felnőtté váljak, éretté váljak, hogy aként gondoljak magamra, aki valóban vagyok, és én nem egy vesztes vagyok, hanem egy győztes, nem egy bűnös, hanem egy szent, nem egy régi, hanem egy új, és az újat kell építenem. A megvallás nem egy rituálé, a bűn felmagasztalása, hanem mindössze gyors elszámolás, a dolognak a megcímkézése, minden az, aminek Isten mondja, és ez bűn volt, kész, de a bűn egy vicc, átlépem, már megyek is tovább, én Isten szentségére törekszem, és nem a bűntelenség. A bűntelenség az a minimum léc. Ki akar a minimum lécen átmenni? Mit csináltál, Sanyi, életedben? Nem kokiltam be! Gratulálok, fanfárok, dicsőség. Nem, nem ez a cél. Építeni akarok, megváltoztatni a világot. Az, hogy nem kakírok be, az csak hadd legyen egy melléktermék, az alap. Biztos értitek, a pelenkás sztoriból merem ezt mondani, amit már sokszor mondtam. Ezt valaki a körülmények nélkül hallgatja meg. Wow. Na mindegy, nem adok ötletet. A lényeg az, hogy nem magasztaljuk fel azt, amit Isten már megsemmisített, a tenger fenekére vetett. Átlépjük, elismerjük, hogy az, ami, az kutyakaki, nem csirkehusi. Úgy kezeljük, mint a kutyakakit. Hogy kezeljük a kutyakakit? Átlépjük, a kertben összeszedjük, bezacskózzuk, kidobjuk. De mi azt hiszem, mi nem kertben élünk szellemileg, hanem egy nagy mezőn, ahol a kakival Isten bánik. Rendben? Milyen béna lenne, ez egy nagyon jó példa. Sok vallás a mezőről összeszedi a kakit, oda gyűjti maga mellé, és egész nap arról beszélnek, hogy csúnya, rosszak, akik kakiltak. Nem kakilunk. Nagyon tudom, sajnálom, és nem is akarok, de biztos értitek. Olvassátok el Róma 7-et, imádkozzunk, mennyei atyánk, bocsáss meg nekem, és nekik is. És mindenkinek, aki most az ítélkezés bűnébe esett. És csak köszönjük, hogy szabadok lehetünk benned. Köszönjük, hogy ilyen nagy gondossággal és nagy alapossággal magyarázod el, hogy hogyan is gondolkozol. Hogy értem, hogy vetted magadnak a fáradtságot, hogy egy örökkévaló könyvben, sokszor megismételve, ilyen nagy részletességgel elmondd, hogy hogyan is gondolkozol. Add nekünk, Urunk, azt az alázatot, amivel ezt csak egyszerűen elfogadjuk, alávetjük magunkat. És hogy ennek a következménye eljöjjön hozzánk is, ami nem más, mint a szabadság. Szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk a törvénytől, szabadok vagyunk a bűntől. De élünk neked, általad és érted. És hogyha még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, kérlek, fogadd el most, itt az idő. Mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a Messiást, mint azt, aki helyettem meghalt, és aki az egyetlen, aki képes a bűntől megszabadítani. Adj örök életet, hiszek benned, ennyit kérsz, hiszek benned, hiszek, elfogadlak Jézus, légy a megváltóm, légy a szabadítóm, bánj el te a bűnnel, adj örök életet, hiszek benned, te nevedben imádkoztunk, ámen, ámen. Köszönöm a figyelmeteket, el vagyunk bocsájtva, vagy valami ilyesmi. Van kérdés esetleg, vagy hozzászólás, vagy bármi? Ernő és Attila meg konspirálnak. Címet adtok épp az üzenetnek, igaz? Jól van, hogyha ha nincs kérdésetek, ha nincs hozzászólásotok, akkor menjünk utunkra. Sziasztok!